kommentekben szoktam olvasni, amikor a forintnak a gyengüléséről van szó, hogy hát akkor most ugranak a törlesztő részletek is. Ugye ez közvetlenül érvényesült, ez az összefüggés 2015 előtt. Most érdekes módon igazuk lehet a kommentelőknek, csak közvetett módon. Tehát ugye a gyenge forintra az infláció elleni küzdelemben kamatemeléssel reagál a jegybank.
Történelmi mélyponton a forint, mi másról is beszélgethetnénk a Portfolio heti podcastjében, mint a forint mélypontjáról és ennek hatásairól. Sziasztok, ez itt a Portfolio heti podcastje, ami minden héten szerdán jelenik meg, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban két vezető elemző kollégám, Madár István, a makrorovat vezető elemzője, szia István!
Sziasztok!
És Palkó István, a pénzügyi rovat vezető elemzője, szia István!
Sziasztok!
Mély ponton van a forint. Hétfőn, amikor fölvesszük ezt a beszélgetést hétfő délután, akkor azt látjuk, hogy 370 alá is benézett, tehát 1 euróért a bankközi devizapiacon 370 forintnál is többet kértek el hétfőn. István, hogy jutottunk el idáig egyáltalán? Kinek áll ez érdekében, és mi áll a háttérben?
Hát nagy háttér összeesküvés nem kell keresni, ugye a devizapiac az tipikusan az a piac, ahol több ezer, több százezer szereplő tranzakciója határozza meg igazából az árfolyamot a kereslet kínálat alapján. Nyilván vannak szereplők, akiknek nagyobb a hatalmuk, de azért alapvetően arról szól a történet, hogy az egész kelet-közép-európai régióra egy elég jelentős leértékelődési nyomás nehezedik ebben az időszakban. Több okból. Egyrészt azért, mert az európai és az amerikai jegybanki politikák elkezdtek élesen eltérni egymástól. A Fed, az amerikai jegybank meg van győződve róla, hogy komolyabb inflációs veszély van a világban, és náluk is. Ebből következően elkezdtek szigorítani. Az Európai Központi Bank viszont ugye az egyébként is eleve historikusan is alacsonyabb eurozóna infláció miatt kivár, és örül annak, hogy addig is élénkítheti a gazdaságot. Ebből viszont az következik, hogy az euróhoz szorosabban kötődő például kelet-közép-európai devizák is gyengélkednek az euróval együtt. És a másik ilyen jelentős tényező, hogy Kelet-Közép-Európában még a feltörekvő piacokhoz képest is vannak különböző geopolitikai és gazdaságszerkezeti problémák. Geopolitikai alatt elsősorban a lengyel és a magyar feszültségeket lehet említeni ugye az Európai Unióval szemben, ami akár uniós források elapadásával vagy megszűnésével is járhat, ez pedig ugye nyilván azért a gazdasági kilátásokat árnyékolja. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy ez a régió azért Európa egyik legnagyobb járműgyártó cége, elektronikai és járműgyártásban elég erőteljes szerepe van, márpedig ez az a szektor, amelyik jelen pillanatban ugye különböző ellátási problémák miatt szenved, ez pedig azt jelenti, hogy az export kilátásaink, ez az export teljesítményünk is visszaesik, a gazdasági növekedés is, ez egyrészt megítélésben is számít, másrészt pedig abban is, hogy természetesen ugye, ha nincs elég export, akkor nincs olyan sok euró, amit forintra kellene váltani, ebből következően ugye közvetlen hatása is van ennek a dolognak.
Oké, de hát engem fogyasztóként nem igazán, vagy magyar fogyasztóként nem igazán hoz lázba, hogyha a lengyel zloty is gyengélkedik. Engem a forint érdekel leginkább, és nyilván én mondjuk, hogyha utazni szeretnék, akkor engem a magyar forint és az euró árfolyama érdekel. De most az a kérdésem, és már több egyére beszélünk erről az elmúlt hetekben, és ezt én még bocsánat, hogy mindig nem értem, hogyha az MNB az folyamatosan emel az alapkamaton, a forint pedig folyamatosan gyengül. Ez így hogy van, ezt nem értem az összefüggést, pedig itt szerintem kellene lennie egy összefüggésnek, mármint az erősödés irányába. Akkor most kérdezem, hogy a gazdaságpolitika nem tudja kezelni a helyzetet?
Igen, kellene lenni ilyen összefüggésnek, nagyon jól látott. Tehát, hogyha semmi más nem változik egy országban, csak az, hogy a kamatot megemeljük, az jellemzően az árfolyam erősödésével jár. Csak ugye közben ezer más dolog történik, például az előbb elmondott nemzetközi környezet romlása, amit a kamat vagy tud ellensúlyozni, vagy nem. Ráadásul ugye az látszik, hogy azért a Magyar Nemzeti Bankon látszik, hogy valahogy azért neki ez a kamatemelés ez nagyon nincsen ínyére. Elkezdett emelni korábban, mint más jegybankok, azt hiszem, ezt itt is megbeszéltük, hogy elég gyorsan érzékelte, hogy inflációs veszély van, de az első apró jelre, ami azt mutatta, hogy talán nincs akkor a baj, és utólag kiderült, hogy azért ez tévedés volt, rögtön elassította a kamatemelési ciklusát, közben a többi régiós ország viszont fölemelte a kamatokat nagyon látványosan, aztán utána most észbe kapott és kamatot emelt megint, de ezt is olyan félszívvel tette, azért, hogy ne kelljen olyan nagy kamatemelést bemutatni az alapkamat szintjén, megint elkezdett mahinálni egy kicsit, bűvészkedni egy kicsit az eszköztárral, és az irányadó kamatot megint eltérítette az alapkamattól, és még lehetne sorolni. Egyszerűen az egésznek a kontextusából az látszik, hogy mintha a jegybank azért úgy ezt a kamatemelést ezt nem nagyon szeretné nagy dobra verni, márpedig ha nem azt érezzük, hogy egy kicsit ezt így óvatosan, vagy ilyen félszívvel csinálja, akkor még ha meg is történik a kamatemelés, nincs meg benne az a befektetők irányában az az erőteljes üzenet, hogy milyen erősen elkötelezett a jegybank. És ez biztos, hogy ez a fajta elkötelezettség ez hiányzik, de akár most csütörtökön pont egyébként ezt meg is teheti a jegybank, hogy egy erősebbet üzen, hiszen most már hetente döntenek tulajdonképpen az irányadó kamatról, és csütörtökön akár emelhetik tovább is az irányadó rátát, és akkor lehet, hogy a piac is egy kicsit megnyugszik. Röviden az a lényeg, hogy igen, igazad van, a kamat emelés az segíthetne, csak egyszerűen a világ olyan gyorsan szalad el az inflációval, a külső környezet romlásával, a megítélés romlásával, a gazdasági, a külső egyensúlyi romlással, hogy ezen közben azt látjuk, hogy ez nem elég egyszerűen ez a kamatemelés. Ugye ez nagy kérdés, hogy mikor lesz majd elég, és hogy mennyit kell hozzá emelni. Látszik, hogy most az egész régió egyébként kamatemelési üzemmódban van. De hát valóban azt én is azt gondolom, hogyha az egybank fél évvel ezelőtt az inflációs veszélyekre hivatkozva elkezdte a szigorító politikáját, és azóta gyakorlatilag csak lazít a monetáris kondíciókat illetően, az egyértelműen kudarc, akkor is, ha egynek egy része érthető, és tényleg külső tényezők magyarázzák, és nem is mindegyik ellen tud a jegybank nagyon erősen tenni, de azért az összkép akkor sem szép.
Nézzük már egy picit gyakorlatilasabb szemmel, mit okoz ez a hiteleknél? Magának az árfolyamnak van-e hatása mondjuk a lakáshitelekre? Hát most ez lehet, hogy egy nagyon leegyszerűsített gondolkodás, én úgy emlékszem, amikor devizahitelek voltak Magyarországon, akkor nyilvánvalóan mindenki az árfolyamot figyelte, hogy hol tart az euró, hol tart a svájci frank, és ahhoz képest az ő lakáshitele mennyivel fog drágulni. Jelenleg, hogyha úgy nézzük, hogy forintban vannak a hitelek Magyarországon, legalábbis a lakáshitelek mindenképpen forintban vannak, ez most maga az árfolyamváltozás jelent egyébként problémát, vagy pusztán az alapkamattal kell foglalkozni a hiteleseknek?
Kommentekben szoktam olvasni, amikor a forintnak a gyengüléséről van szó, hogy hát akkor most ugranak a törlesztő részletek is. Ugye ez közvetlenül érvényesült, ez az összefüggés 2015 előtt. Most érdekes módon igazuk lehet a kommentelőknek, csak közvetett módon. Tehát ugye a gyenge forintra az infláció elleni küzdelemben kamatemeléssel reagál a jegybank. Tehát valóban van ilyen összefüggés, de nem eleve van ilyen, hanem a jegybank intézkedéseitől függ elsősorban. És ez a monetáris szigorítás, amiről a István beszélt, bármennyire félszívű is, mégis látszódik a kamatokban. Azt látjuk például, hogy a bankközi kamatok azok megemelkedtek az alapkamattal, illetve az egyéb eszközök szigorításával egyidejűleg, azokra válaszolva, illetve az ezekkel kapcsolatos várakozások is beépülnek a bankközi kamatokba. Így például a bankközi kamatok azok magasabbak, mint a jegybanki 2,1%-os alapkamat, vagy a 2,5%-os egyhetes betéti kamat, amit a bankok felé számol el a jegybank. Úgyhogy a három havi bubor például, ugye ez a budapesti bankközi kamatláb, ez 2,8%-ra, a 12 havi pedig 3,3%-ra emelkedett. Tehát olyan várakozásokat mutat a bankközi kamatpiac alapján, hogy a jegybank további szigorításokat fontolgathat. Mondanánk, hogy egy likviditás, egy lejárati prémium is van ebben a dologban, de ekkora nem szokott lenni, tehát egyértelmű az, hogy a jegybank monetáris szigorítása be van árazva a bankközi piacon is. Azért érdekes a bubor, mert elsősorban ez határozza meg a változó kamatozású hiteleknek a törlesztő részletét. Tehát amikor a kommentelők azt írják, hogy most emelkedik a törlesztő részlet, akkor ez a buboron keresztül érvényesül, és a törlesztő részletnek az emelkedésére van egy hüvelykúj szabály, hogy 5 éves hátralévő futamidő mellett 1% pontos kamat emelkedés, az a törlesztő részletet nagyjából 2,4%-kal emeli meg. Hogyha valakinek 10 év van hátra hiteléből, akkor 4,7%-kal, ha 20 év van hátra, akkor 8,6%-kal. Ez ugye 1% pontos kamat emelkedésre vonatkozik. Ha ennél nagyobb, már pedig az utóbbi időben, akár csak az elmúlt egy hónapra visszatekintve is, a bankközi kamatokban ennél nagyobb kamatemelkedést láthattunk, akkor az azt jelenti, hogy még nagyobb mértékben nő a törlesztő részlet, és bizony pont a mai számításaink azt mutatják, cikket is írtunk róla, most hétfőn beszélgettünk éppen, tehát hétfőn néztük meg, hogy már több mint 10%-os törlesztői részlet emelkedésre számított valószínűleg a többség, aki ilyen változó kamatozású hitelben ül, ami közvetlenül követi a bubor alakulását. Majd még beszélhetünk arról, hogy mekkora arányt képviselnek ezek, akár elsősorban csak lakáshitelekről beszélünk, vagy KKV hitelekről, stb. Ez egy érdekes kérdés.
Hát abban pedig bele sem merünk gondolni, hogyha annak idején 2015-ben nem forintosítják a lakáshiteleket és a devizahiteleket, akkor most milyen horror törlesztő részleteket fizethetnének a hitelfelvevők, nem? Tehát azt gondolom, hogy 370-es eurónál azért az már azért az egy nagyon nagy vérengzés lenne.
Igen, ugye a euróhitelek forintosítás az 300 forintos euró árfolyam környékén történt, svájci frank annak idején 250 forint környékén történt. Ugye, hogyha csak az eurót vesszük, akkor tényleg majdnem harmadával emelkednének a jelenlegi környezetben a törlesztő részletek.
És egyébként a svájci frank is történelmi csúcson van a forinthoz képest, egyébként éppen pénteken szaladt oda, tehát ott is ugyanez a helyzet.
Jó, nézzük már egy picit azt, hogy mi a helyzet azokkal, akik már a hitelben ülnek. Nekik most mennyivel drágulhat a hitelük például itt, akkor nem is az árfolyam, nem is a forint-euró árfolyam, hanem az alapkamat miatt. Ez nagyságrendileg tudsz erre mondani számokat?
Ugye külön kell választani a már bekövetkezett bankközi kamat emelkedést, és azt, ami még várhat ránk. Utóbbiről sokkal nehezebb beszélni, mint ami már bekövetkezett. Ami már bekövetkezett, arra azt lehet mondani, amit már ugye említettem is, hogy a többség esetében most már két számjegyű lehet a kamat emelkedés, de nem mindegy, hogy kikről beszélünk. Ugye azok, akik három havi kamatperiódusú hitellel rendelkeznek, azok már az elmúlt fél évben is érzékelték ennek a hatását. Így például ugye decemberben lesz mondjuk sokaknak a fordulónapja, akkor az augusztusi, illetve ugye szeptemberiben változott ugye legutóbb a törlesztő részletük, három hónappal korábban, már akkor érzékeltek az előző törlesztő részlethez képest egy változást, viszont akiknek például 12 havia a kamatperiódusuk, azoknál ez egészen drasztikus emelkedés is lehet. Itt nézem éppen a mai cikkünket arról, hogy ez mit jelentett a törlesztő részletben. Hát igen, ugye akiknek 5 éves a hátralévő futamidejük, azok az egy évvel ezelőtti szinthez képest több mint 6%-os törlesztő részlet emelkedést szenvedhetnek el, viszont a többség, akinek 15-20 év van hátra, azok ilyen 12-18%-os emelkedést jelent számukra ez. Ez forintban kifejezve, hogyha mondjuk egy 10 éves tőketartozásról beszélünk, akkor ilyen 12.000-13.000 forintos emelkedés jöhet nekik. Az eddigi például 100.000 forintból lesz 113.000 forint, a 73.000 forintos törlesztő részletekből lesz 86.000 forint. Tehát azért ez már érződik igen. És ugye ez a meglévő hitelekre vonatkozik, és pont a hétvégén arról cikkeztük, hogy mi történik az új hitelekkel. Ez ugye látható a bankoknak az ajánlataiban. A bankok többsége az november 1-jével egy ilyen gátszakadásszerű kamatemelést hajtott végre. Azt értjük ez alatt, hogy ekkora mértékű kamatemelése nem volt példa az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy évtizede nem láttunk ilyet. És több bank is volt, amelyik hó közben is emelte a kamatokon. Általában szelektíven teszik ezt, tehát bizonyos hitelek esetében. A legjellemzőbb ugye a lakáshiteleken belül a kamatemelés. Azért jellemző ez a lakáshitelekre és nem más hitelekre, mert például a személyi kölcsönök árazását az elmúlt években tömegével változtatták meg a bankok, míg korábban a változó kamatozás ott is jellemző volt. Az elmúlt években már szinte nem kínáltak változó kamatozású személyi kölcsönt a bankok. Babaváró hitel a harmadik legnépszerűbb lakossági termék, ott semmi jellemző a változó kamatozás, sőt, tehát ez jogszabályilag kizárt, mert ott fixen 5 éves kamatperiódusra állították be őket, de ez csak a bank felé 5 éves kamatperiódus, az ügyfelek felé ez gyakorlatilag végig fix, hogyha születik baba a hitel első 5 évében. Tehát lakossági oldalon szinte csak a lakáshiteleseket érinti ez, illetve a maradék kevés szabadfelhasználású jelzolok hitelest, akinek jellemzően még az előző válság előttről maradt meg a hitele, mert az elmúlt egy évtizedben alig nyújtottak ilyen hitelt egyébként a bankok. Tehát lakossági oldalon alapvető lakáshitel problémáról beszélünk, ugyanakkor a lakáshiteleken belül is most már 40% alatti ezeknek a változó kamatozású hiteleknek a részaránya. Kérdés ugye, mi van azokkal, akiknek 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelük van, vagy végig fix, hát ugye a utóbbi a legkönnyebb, a végig fix hiteleknél nincs változás. Ők már az elején bevállalták azt a magasabb törlesztő részletet, amit a piaci körülmények így indokoltak akkor. Az 5 és 10 éves kamatperiódus esetében pedig attól függ, hogy kinek esik éppen most az 5 éves cikluson belül most arra a fordulónapja, csak azokat érinti a mostani hozamkörnyezet. Ezért aztán időben elnyújtva jelentkezik a monetáris politika szigorítása ezeknél a hiteleknél, ráadásul kisebb a hatás, hiszen a monetáris politikának elsősorban a rövid hozamokra van hatása, legalábbis a jelenlegi rendszerben, és a hosszú hozamoknál, az 5-10 éves hozamoknál kisebb emelkedést látunk azért, főleg a bankközi piacon láthatók olyan hozamszintek az 5-10 éves kamatperiódus esetében, ami erősen rímel az 5-10 évvel ezelőtti szintekhez, és ugye ahhoz képest, hogyha eleve az 5 vagy 10 évvel ezelőtti szint magas volt, akkor ahhoz képest a törlesztő részlet nem is nagyon változik. Utolsó gondolat még a kérdésethez, hogy a vállalkozásokkal ugye mi a helyzet. Azt láthatjuk, hogy a vállalati hitelek nagyjából 2/3 az forint hitel, a 1/3 az euró hitelekre, vagy kevés dollár hitelre nem hat ez az egész. Ugye a LKB, mint István említette, nem nagyon szigorít, ott a Euribor az gyakorlatilag már nagyon hosszú ideje mínusz fél százalék környékén van, és nem emelkednek ott a törlesztők. A másik 2/3 belül a nagy része az KKV hitel, és a KKV hitelek 6000 milliárd forintos állományának a felét azt a növekedési hitelprogram termékeit is teszik ki, ezek a futamidő végéig fixek, tehát rájuk nem hat, és még azon kívül is rengeteg Széchenyi kártya és egyéb hitel van, tehát azt lehet mondani, hogy a KKV hiteleknek a töredékét érinti ez a probléma, tehát eléggé hangsúlyosan a lakáshitel problémáról beszélünk.
Oké, de ha már itt vagyunk, egy kérdés, engedj meg légy szíves arról, hogy mit tanácsoljunk a hallgatóknak, aki most lakást akar venni és lakáshitelt szeretne fölvenni. Mondjuk azt neki, hogy fontolja meg, hogy 10 évre fix kamatozású lakáshitelt vegyen föl, vagy végig fix kamatozású lakáshitelt vegyen föl, hogyha mondjuk egy 20 éves kamatperiódusról beszélünk. Mi az, amivel ezt mondjuk, nem tudom, kicsit ki lehet küszöbölni ezeket az árfolyam hatásokat itt 2021 év végén?
Hát talán Istvánnak adnánk fel igazán leckét, hogyha megmondaná, hogy mennyi ideig tart a magas inflációs környezet, de ezt elég nehéz megmondani. Ugye elsősorban ez befolyásolja azt, hogy azon a futamidőn, amire fel fogják venni az emberek a hitelt, hogy fognak alakulni a kamatok. Azt lehet egyértelműen kijelenteni, hogyha valaki most vesz fel hitelt, és gondolkozik, hogy most költözön új lakásba, vagy később, akkor valószínűleg most éri meg neki ezt a hitel szempontból is, és az ingatlanár szempontjából is, mert bár lehet, hogy az ingatlanárak nem fognak sokáig meredeken emelkedni, ugye még mindig egy ilyen 13%-os éves drágulás mutattak legutóbb az MNB lakásárindex adatai, de ez az emelkedés, még hogyha lassul is, akkor is megéri most lakást venni. Ha pedig a hitel szempontjából nézzük, akkor egyértelmű a különbség, hiszen azt láthatjuk, hogy a kamatemeléseknek egy bizonyos részét még nem árazták be a bankok. Tehát amit most látunk, még az sem teljesen lakáshitelek esetében, például ez a 2,1%-os alapkamat, ahol tartunk, ez egy ilyen 80%-ban van beárazva, ha a februári bázisból indulunk ki, mert akkor voltak mélyponton a lakáshitel kamatok.
És hogyha fognak még nőni, akkor a kamatok ezt?
Valószínűleg fognak nőni, egyrészt, mert ami megtörtént, azt teljesen beárazzák, ugye már időközben egy ilyen bizonyos kamatemelés történt az egyhetes betéti kamatemeléssel, ezt is mindenképpen be kell árazni a bankoknak, hiszen a bubor már lekövette ezt, és aztán a további kamatemelések sem kizárhatók, sőt, úgyhogy a lakáshitel kamatok mindenképpen emelkedni fognak. Itt ugye az a különbség, hogy ugye eddig a főleg buborról beszéltünk, de nem ezekhez kötött kamatok most az új hitelezésben az igazán népszerűek, hanem az 5 éves és a 10 éves kamatperiódusú hitelek. Ezeket választják 80-90%-ban az emberek, és ezeknél ugyan nem látható olyan nagy mértékű kamatemelkedés, mint a változó kamatozású hiteleknél, de már itt is megindult. Az elmúlt egy hónapra visszatekintve közel fél százalékponttal már emelkedtek a kamatok az 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleknél, és ez a törlesztő részlet esetében is egy ilyen 5-6 ezer forintos emelkedést jelent. Hogyha valaki minél tovább húzza, halogatja ugye a lakáshitelfelvételt, annál inkább belecsúszhat a 10-20 ezer forintos, talán magasabb törlesztő részletbe is, ami már egy 20 éves teljes lejárat esetén 3-4 millió forinttal magasabb visszafizetendő összeget jelenthet, tehát egyértelműen minél előbb érdemes hitelt felvenni.
Hát István, akkor adódik a kérdés, hogy most mi lesz itt az alapkamattal, és meddig gyengül a forint, vagy fog-e még tovább gyengülni? Mit mondanak az elemzői várakozások, ti mit gondoltok?
Ugye, még kicsit reflektáljak Istvánnak a szavaira, ugye például pont most jött ki a hétfői állampapír piaci referenciahozam, hogy érződjön, hogy mennyire emelkedik mindenhol a piacon a kamat, ugye a 3 éves lejáraton is már 4%-os gyakorlatilag a hozam, ugye ez nem kell hozzá messzire menni, egy évvel ezelőtt 1-2% között volt, tehát azért igen intenzív most már a hozamemelkedés az állampapírpiacon, és ahhoz szintén a kamat várakozások határozzák meg ezt a dolgot, tehát azért ez előrevetíti, hogy valóban itt még kell átárazadástól szólni, és hát valóban az a helyzet, hogy egyébként pedig, ha itt összeszedjük azokat a tényezőket, amik a forintot mostanában gyengítették, olyan nagyon nem látszik, hogy mitől lehetne jobb a dolog. A legtöbb esetben inkább romlásra számítunk, és van két olyan tényező, ami ezt ellensúlyozhatja. Ugye mik ezek? Az egyik az, hogy a Fed ugye esetleg kevésbé lesz széttartó az Európai Központi Bankkal szemben, és a dollár erősödés megáll. Kis érdekesség, hogy miközben itt beszélgetünk, pont most erősítették meg a pozíciójában Jerome Powellt a Fed elnökének a következő ciklusra, ami egyébként azt jelenti, hogy az vetélytársa egy jóval lazább monetáris politikának a híve volt, tehát ez is inkább dollár erősítő. De általában is úgy tűnik, hogy a Fed az egyébként kritikusabb ebből a szempontból. Powell kifejezetten híve annak, hogy azért fokozatosan szigorítsák a monetáris politikát. Az Európai Központi Banktól ilyen jelzések egyáltalán nem jönnek gyakorlatilag. Tehát amíg ez a kép a befektetők fejében él, hogy szélesedik akár a különbség a két monetáris politika szigora között, annál inkább jellemző lehet ez a dolog, ugye? És még el sem kezdődött igazából a Fed szigorításának a piaci lekövetése, tehát például attól még a részvénypiaci befektetők is egy kicsit rettennek, hogy mi van, hogyha majd a 10 éves amerikai állampapírozam nem 1,5%-os lesz. Még mindig 1,5%-os a hozama, az a nyugodtan lehetne historikusan akár 3 is, ugye az azért egy egészen más kép a dollárkereslet szempontjából is, nem beszélve a részvénypiactól, tehát ott azért vannak izgalmas dolgok. Ugye a másik ilyen dolog, hogy a feltörekvő piacokkal kapcsolatban kialakult egy eléggé rossz kép most. Ugye például segíti ezt mondjuk a török jegybank álmokfutása, amelyik gyakorlatilag ilyen, hát nehezen magyarázható, Erdogan elnök nyomásgyakorlásán kívül bármi mással, hogy mit művel, meg lehet nézni az árfolyamot, mit csinál, gyakorlatilag úgy rakétázik a dollárral szemben, hogy nem lehet követni szemmel, ugye nemrég még pár éve még 3 török líraért egy dollárt, most meg 10-11 lassan, tehát ilyen egészen magyar szemmel, vagy ilyen erősebb gazdaság szemével nézve egészen brutális. Ez nyilván az egész régióval szembeni, feltörekvő régióval szembeni bizalmatlanságot, óvatosságot azért az erősíti. És ugye ezen kívül pedig magával a kelet-közép-európai térséggel kapcsolatban is ugye ez az összkép ez azért inkább romlik. Ugye nemrég még egy ilyen a járvánnyal sikeresen küzdő, erősen az Európai Unióba integrálódó, kiváló egyensúlyi helyzetben lévő régiót láttunk, most meg ugye az euróval konfliktust vállaló, ami várhatóan nem is holnap ér véget, és ugye erősen lassuló gazdaságokról van szó, ugye a magyar gazdaság is erősen lassult már a harmadik negyed évben is, és hát látszik, hogy ezek az ellátási problémák, amikről beszéltem, hogy gazdaság szerkezetileg súlyosítják a régiós kilátásokat, azok bizony tartósan itt lesznek velünk jövő évben vonatkozóan is, tehát itt is van egy tartós hatás. Ugye ráadásul ezek az országok energiaimportőr országok alapvetően, és azt is láthatjuk, hogy bizony, ha ránézünk egy külkereskedelmi mérlegre, akkor mit látunk? Azt, hogy az exportunk az nem nagyon tud már szinte növekedni, mert ugye hát a nagy exportőr ágazataink ereszkednek, vagy jóindulatúan stagnálnak, de inkább visszaesnek. Ezen közben pedig az energiaszámlánk az meg óriási mértékben növekszik a magas energiaárak miatt. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy a folyófizetési mérlegünk látványosan romlik, ez önmagában a megítélést omláson keresztül is hozamkörnyezetet emel, de van közvetlen hatása is, nevezetesen az, hogy minél inkább ugye valaki sokat importál, sok értéket importál és keveset exportál, a forint piacán a kereslet és a kínálat az ugye eltér, hirtelen kevesebb eurót akarnak átváltani forintra, tehát a forint iránti kereslet az alig nő, miközben az import miatt ugye a forint kínálat az meg nagyon. Ez pedig azt eredményezi, hogy bizony önmagában is egy gyengítő hatása van. Ezt egyébként láthattuk például, amikor legutóbb elment 3,70-ig a forint ugye tavasszal, akkor bizony 20 tavaszán, amikor ugye az eddigi mélypont volt, a mai itt leszámítva, ott is ugyanez volt az egyik probléma, hogy egyszerűen kiukadt az export, és nem volt forint megtartó erő a reál gazdaság részéről. És akkor ugye igazából ezek ellen tudna hatni az, hogyha esetleg mondjuk az Európai Unióval egy kicsit békülékenyebb hang lenne, csökkenne az uniós forrásvesztés esélye, illetve ugye, amiről már beszéltünk, ha a Magyar Nemzeti Bank keményen a sarkára állna és bejelentene valami sokkal erősebb kamatemelési ciklust, amit majd, mint mondtam, a következő hetekben látunk meg. Érdekesség, hogy amikor a jegybank ugye múlt héten kamatot emelt, aztán csütörtökön még egy kicsit rámelt, akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy ennek az eredője az, hogy most akkor egy kicsit nyugi van, és majd decemberben lesz újra effektív kamatemelés. Most meg már azért a piacon, ahogy szondáztatjuk a szakértőket, úgy tűnik, hogy egyre inkább azt gondolják, hogy hát erről szó nincsen, tovább kell emelni a kamatokat itt a hónapon belül is, ha már egyszer megvan rá a lehetőség, hogy hetente csütörtökönként kamatot emeljen a jegybank, tehát nagyon izgalmas lesz, hogy mennyire fog a jegybank ebbe beleállni, mert ez az, ami igazából megfoghatja ezt a forint gyengülést.
Ezek a folyamatok, amiket most látunk az elmúlt hónapokban, ezek szerintetek előre mozdíthatják az euróbevezetésnek a folyamatát? Vajon van erre szándék? Mondjuk a kormányzat részéről nem halljuk egyelőre, hogy most emiatt sietnének jobban az euróbevezetéssel, például, hogy ezeket az előbbiekben is említett hatásokat megszüntessük, vagy kiköszöböljük.
Szerintem nincsen, ez egyrészt politikai kérdés mindig az euró, de valóban olyan szempontból jogos a felvetésed, hogy itt az elmúlt években egy ilyen fokozatos, lassú leértékelődés egy nem inflációs környezetben, az segítette a gazdaságot, az exportőröket, és igazából mindenki úgy tűnik, hogy jól járt vele, és az euró ellenes hangok azok magabiztosan szólhattak, hogy hát miért mennénk be egy ilyen rögzített árfolyamrendszerbe, amikor egyszer egy kis leértékeléssel még tudunk jóléti nyereséget elhozni. És ugye ilyenkor, ilyen szituációkban, mint 20 tavasza, meg most ugye 21 ősze, látjuk azt, hogy a forint az nem csak ilyen önálló eszköz, hanem sokkok forrása is, nem kívánatos sokkok forrása is. Az önálló fizetőeszköznek megvan az ára, hogy bizony egy nagyobb világpiaci turbulenciánál egyszerűen nincs az az erő, ami rendesen meg tudná fogni, vagy olyan erős eszközöket kell rá alkalmazni, ami fáj. Ugye pont most beszélgettünk, hogy hát még igazából nincs is átárazva, még igazából elég kevés ez a kamat emelés úgy tűnik ahhoz, hogy megfogja a folyamatokat, és közben meg már a hitelek ugye drágulnak. Tehát itt azért azt gondolom, hogy ez valóban egy érv lehetne a gyorsabb euróbevezetés mellett, de én azt gondolom, hogy egy ilyen kellemetlen élmény a kormányt nem fogja eltántorítani attól a szemlélettől, hogy ő neki kell az önálló deviza.
Meg azért egyensúlyi kritériumai vannak az euróbevezetésnek, tehát például az államadóság az pont ellenkező irányba mozgott, tehát elszállt az elmúlt másfél évben, miközben annak azért egy csökkenő pályán kellene.
Igen, voltak olyan időszakaink, amikor azt mondtuk, hogy milyen jó nekünk az önálló árfolyam, de egyébként elég közel álltunk a feltételek bevezetéséhez. Most azt mondhatnánk, hogy hát azért igazából jó lenne, ha lenne eurónk, vagy el tudnánk képzelni, hogy lenne előnye, hogyha lenne eurónk, de ezen közben meg a bevezetés feltételeitől nagyon sokat távolodtunk. Ugye emelkednek a hosszú lejáratú hozamok, ami az egyik kritérium. Az államadósság jó indulatúan most már talán csökkenő pályán van, de azért elég nagyot ugrott vissza, és onnan kezd el lassan ereszkedni. Az infláció ugye az novemberben valószínűleg 7% fölött lesz, tehát hogy ugye összességében a kép az most olyan, ami nem teszi lehetővé azt, hogy az euró bevezetéstől rövid távon egyáltalán beszéljünk. Szerintem, ha jönne egy olyan kormányzat, vagy ez a kormányzat úgy gondolná, hogy most mindent alávet az euró bevezetésének, akkor sem nagyon tudná megoldani 5 évnél rövidebb idő alatt, hogy itt euró legyen, de még az is elég necces.
És arról mit gondoltak egyébként, hogy a reál gazdaságban, vagy a magánszemélyek közötti gazdaságban, vagy a cégek és magánszemélyek közötti gazdaságban előre törhet az euró? Mondok példákat. Hogyha egy cégnek euróban jön a bevétele, akkor lehet, hogy egyfajta juttatásként a dolgozóit is inkább euróban fizeti ki. Vagy mondok egy másik példát. A lakáshirdetéseknél azt fogjuk látni, hogy nem forintban vannak már kiírva az árak, hanem euróban. Vagy az autóhirdetéseknél például. Elképzelhetőnek tartotok egy ilyet, hogy mondjuk most már itt a 370-es szintnél azért ezek most már igazán így előtörnek?
Hát, hogy mondjunk, mert elég rossz híreket mondtunk, azért mondok ilyen szempontból megnyugtatóbbat is, hogy ez az egyoldalú euroizációnak nevezett folyamat, ami lehet akár ilyen félhivatalos is, hogy az eurót bevezetjük fizetőeszközként, ugye csináltak ilyet pár országban, vagy pedig a gazdaság egészen elmegy az euró irányába gyakorlatilag autonóm módon, anélkül, hogy ezt az állam különösebben támogatná, csak esetleg tűri. Ehhez azért általában olyan országok szoktak folyamodni, ahol azért tényleg a pénzügyi rendszer elég ingatag. Ugye balkáni országok léptek ilyet, így van, ott létezik ez. Azért hál' Istennek a magyar pénzügyi rendszeren is sokkal erősebb a forint, azért olyan értelemben elég stabil deviza, hogy persze most nagyon sokat gyengül, de azért nem merül fel az a kérdés, hogy itt hiperinfláció lesz, meg 450-es forint árfolyam, vagy olyan hitelezési folyamatok, vagy hitelkeres indul el, ami aláásná a magyar gazdaság fundamentumait, tehát nem ilyen léptékű problémákról beszélünk, amíg pedig nem ilyen léptékű problémákról beszélünk, addig egy-egy cég megpróbálhat ilyen módon védekezni a most éppen hektikusabbá váló forint árfolyam mozgások ellen, de az, hogy ez összgazdaságilag működjön, azért az nagyon nehéz, ahhoz azért a gazdaság szereplőinek elég nagy részének kellene elfogadni az eurót. Tehát most gondoljunk bele, munkavállalóként persze lehet, hogy első pillanatban örülünk, hogy de jó, euróban kaptam meg a fizetésemet, az mennyivel erősebb deviza, de úgyis 370-en váltja le a munkáltató, akkor igazából tök mindegy, mert akkor ugye vagy neki kell 370 leváltani, nem biztos, hogy olyan nagyon jó jár, tehát ugye ahhoz egy tartósan gyengülő árfolyampálya kell, és az, hogy egyébként utána ő azt az euróját el tudja költeni valahol, a boltba is elfogadják neki, a szolgáltató szektorban is kialakuljon ennek egy fizetési kultúrája, azért ez Magyarországon nincsen meg, és nem véletlen, azért nincsen meg, mert igen, az euró, vagy a forint, mint fizetőeszköz azért kellően erősnek és stabilnak tekinthető így a fizetési rendszer szempontjából, tehát én nem gondolnám, hogy egy ilyen euroizáció, egy oldalú euroizációs folyamat akár az állam, akár a privát szereplők részéről komolyabb mértékben megjelenne. Aki most az euróval szemben védett, mert van egy természetes védettsége, mondjuk euróban keletkezik az árbevétele, az most nyilván örülhet, de egyébként az, hogy az egész ország egy lépésben autonóm módon odaálljon, az nem valószínű.
De az biztos, hogy a bevásárló turistáknak nagyon megéri most jönni Szlovákiából, Ausztriából, stb. Most aztán tényleg a karácsonyi bevásárlást nagyon olcsó elintézhetik.
És még a benzin is olcsóbb, ugye?
És még a benzin is olcsóbb. Mi a helyzet a hiteleknél? Akkor még egy pár mondattal térjünk ki erre. Érdemes-e most akkor most gyorsan hitelt felvenni? Sürgesse meg a lakásvásárlás előtt álló hallgató a hitelfelvételt és az egész folyamatot, és akkor egyértelműen, hogy lesz itt hiteldrágulás a következő hónapokban folyamatosan.
Igen, ugye ezzel kapcsolatban még egy-két dolgot nem említettem, például emlékszem rá, hogy amikor én 3 évvel ezelőtt váltottam át 5 éves kamatperiódusú hitelre, akkor ezt vígan meg lehetett tenni 3-4% közötti kamattal. Most megnéztük hétvégén a banki ajánlatokat, azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy bank volt csak, amelyik 4% alatti kamattal kínálta ezt az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelét. A 10 éves periódusnál pedig nem is látható 4% alatti kamatozás, jellemzően 4-5% között vannak ezek a lakáshitel kamatok. A 20 éves vagy végig fix kamatozású hitelek esetében pedig már 5-6% között. És az egyáltalán nem zárható ki az inflációs környezetet elnézve és az MNB vergődését végül is ebben a küzdelemben, hogy bőven 5-6 vagy 7% fölötti lakáshitel kamatokat fogunk látni ezeken ezen kamatperiódusok mellett, és ez aztán jelentősen magasabb törlesztő részletet és visszafizetendő összeget jelent. 2 évtized alatt gyakorlatilag több millió forintos bukója lesz annak, aki nagyon halogatja a hitelfelvételt. Egyébként azt, ugye láthattuk azt az elmúlt fél évben, hogy a lakáshiteleket nagyon szerették az ügyfelek, a vásárlók elég nagy arányban hitelből vásároltak lakást, miközben a tranzakciók nem nagyon változtak, ilyen évi 150 ezer lakástranzakciót látunk Magyarországon, a közben a hiteleknek a népszerűsége nőtt. Igaz, elsősorban nem a darabszám, hanem az átlagos összeg emelkedett meg, tehát a lakáshitel piac gyakorlatilag az ingatlan piac áremelkedését követte le. Ugyanakkor darabszámban láttunk szintén azért némi torlódást a nyár folyamán, ez alatt azt értem, hogy egyre egyértelműbbé vált a vásárlók számára, hogy a hitelkamatok felfelé fognak menni, és van azért egy tudatosabb réteg, aki őszről vagy térről előbbre hozta akár a nyárra a lakáshitel felvételét. Hát most is ez tűnik még a racionális magatartásnak, hiszen egy masszívan emelkedő kamatkörnyezetben vagyunk.
Hát ennyi fért mai podcastunkba. Én azt gondolom, hogy sok érdekes és sok fontos dologról beszélgettünk, és hát természetesen követjük a témát a portfólió hasábjain, és hát biztosak lehettek abban, hogy első kézből számolunk be a legfrissebb hírekről és fejleményekről, úgyhogy mindenképpen érdemes minket olvasni emiatt is. Most is, ahogy ránézek a portfólióra, tele van a forint árfolyamáról szóló hírekkel a címlapunk, úgyhogy mindenképpen olvassatok minket és kövessetek be minket SoundCloudon, Spotify-on és Apple Musicon is. Most következik egy pici programajánló társadalunktól a Pénzcentrumtól, de köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Viszont hallásra, sziasztok!
Én Forrás Dávid vagyok, és a szintén a portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum új podcast sorozatát, az első yardot szeretném a figyelmetbe ajánlani. Mindig is érdekelt, hogy mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandót alkottak az üzleti életben. Hogy nőttek fel, mi alakította a személyiségüket, milyen sztoriaik vannak. Adásonként egy szereplő életútját mutatjuk be, a gyerekkorától, a tanulmányain át, az üzleti karrierjéig, körülbelül 60 percben. A sorozat első vendége Gerő Viktor befektető, a Vatera korábbi ügyvezetője volt. Viktor nem csak a gyerekkoráról beszélt az adásban, hanem a 2008-as Vatera felvásárlással is, ami az időszak egyik legnagyobb online üzlete volt a régióban. Műsorunkban egy szürreális történetet is bemutatunk arról, hogy a rendőrség hogyan fogadta el egy kettős gyilkost gyakorlatilag a Vaterán. Az első yard első része már elérhető a Spotify-on, és hamarosan fent lesz az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en és minden más podcast platformon.